Köszöntök mindenkit, ez itt a port.hu podcastje, amiben szokás szerint a Sárkányok háza a legaktuálisabb részéről fogunk beszélgetni. A stúdióban itt van Baski Sándor.
Sziasztok!
És Szűcs Gyula.
Valar Morghulis.
Oké. Na hát ilyen sem volt még, és egyből kezdjük is egy helyreigazítással, mert hogy kommentelőnk jelezte a YouTube-on, hogy a ráketető bőre nem megégve van, hanem szürkehámban szenved éppen, illetve egy szenvedett, de hát ugye neki most már mindegy, úgyhogy igazából lényegtelen is, de köszönjük szépen az észrevételt, és hogyha jól tudom, akkor Gyula is helyreigazítaná saját magát, mert mondott valami hülyeséget.
Én pont amiatt, mert ugye mobilon néztem a harmadik epizódot, kicsit összezavarodtam, hogy akkor most hány sárkány is van, több, mint amit én gondoltam. A készítők olyasmit is mondtak, hogy 17 sárkány van a történet idején, az picit sokallom, de hát gondolom majd megmutatják kettesével az összeset, hogy beleférjen a büdzsébe. Lényeg az, hogy akit én azt hittem, hogy a tengeri kígyó fia kicsit bénán lovagolja meg Damon herceg sárkányát, az nem úgy volt, az a saját sárkánya, Sea Smoke.
Aha.
Mert hogy itt az anyjának is van sárkánya, ugye az öreg lánynak. A királynak is volt sárkánya, csak ő már elpusztult. Ő az a nagy fekete sárkány, akinek a koponyáját ilyen szent, ilyen kegyhelyként ott gyújtogatják előtte a gyertyákat. Uh-huh. És egy annyira idős sárkány volt, hogy még hódító algon az ő hátán jött át, amikor a Targaryenek meghódították Westeroszt. Tehát szegény Csóri királynak csak ez jutott, úgyhogy neki nincs is az utasárkány, de ő is sárkánylovas. És ugye a hercegnek és a hercegnőnek saját sárkánya van, úgyhogy fognak majd még itt mutogatni nagy repkedő gyíkokat.
Amik ugye nem sárkányok, hanem mik?
Vivernek.
Vivernek. Na, de hogyha már itt szóba került ez a rész, a lépőkövek, illetve a ráketető, akkor kicsit már beszéljünk erről, hogy most akkor meg lett nyerve ez a nagy csata, de hogy igazából én legalábbis nem érzékeltem, hogy ez olyan hűde nagy jelentőséggel bírna.
Pedig
földrajzilag.
Igen. Hát én nem is értem, hogy ez miért nem volt jobban kihangsúlyozva a sorozatban, vagy csak lehet, hogy én bebólintottam, amikor a kis tanács ezt erről beszélgetett.
Akkor nézted a buszon a telefonon.
Igen, rázott egyet a 123, és aztán így nyomtam így 15 másodpercet előre. Na lényeg az, hogy azért nagyon fontos ez a lépőkövek, mert annak idején, amikor Westeros és Essos, a két kontinens még mint a Bering-szorosnál így jobban így össze voltak nőve, tehát így lényegében száraz lábbal át lehetett jóformán kelni a két kontinens között, és így kerültek Essosról Westerosra az emberek annak idején. Azért lett ezután ez egy szigetvilág, mert a gyermekek, ezek a kis ilyen elfszerű, ilyen tündérszerű kis mesemanók, akik ott ugye a falon túl is ott mágiáztak, tehát őket már ismerjük. Az erdők gyermekei nem nézték jó szemmel, hogy az emberek meghódítják az ő erdeiket, ezért hát ilyen sziketekre robbantották lényegében mágiával az addigi egybefüggő földrészt. És mivel ott nagyon sok ilyen kis sziget van, ideális kalóztanya, mivel hogyha magunk elé képzeljük most Westeros térképét, akkor annak a nyugati részén, ahol ilyen égi kert, meg mindenféle ilyen fontos helyek vannak, északabbra pedig a Vas-szigetek, hogyha ők hajóval akarnak bármit is királyvárba elvinni, ami Westeros keleti, délkeleti részén van, akkor hát lényegében meg kell kerülniük az egész kontinenst, és ugye ahol, és ugye pont a lépőköveknél jönnek föl, uh-huh, délről, hogyha a kontinens ellenkező oldaláról akarnak hajóval bármit is vinni. Aranyat, drága köveket, bármit. Úgyhogy az ott ideális kalózfészek, és raboltak is serényen az ottani kalózok, egészen addig, amíg el nem szemtelenedtek, mint ezek a ráketetők, akik már a megbeszélteknél, mint az a 60-40, csak nem akarok aktuál politizálni. Tehát, hogy ők túllépték ezt az ilyen megengedett vám mennyiséget, és ezzel bőszítették fel a tengeri gígyót és családját, aha, mivel ez már őket nagyon érzékenyen érintette, ez az ottani vámszedés, és most már így érthető, hogy ő a kis tanácsba miért csapott mindig az asztalra, hogy már pedig az ottani helyzetet rendezni kell. Hát azért, mert hogy az ő aranya bánta a dolgot. Úgyhogy ezért volt ott fontos, uh-huh, ez a hadd el hadd.
Na, hát akkor most már nekem ez annyira nem volt.
Igen, ez ennyire nem volt kibontva ilyen mélységeiben, hogy miért fontos az a rész. Hát ezért.
Igen, az megvolt, hogy a tengeri kígyót ez valamiért jobban érdekli a kellett, vagy hát a többieknél, meg valahol az is értető.
Hát nem, igen, leginkább az ő hajóit hoztak.
Hát igen, igen, igen.
Azért követelt lépéseket. De hát én is megoldotta.
De nem lett folytatása ennek a történetszálnak, tehát hogy abból szempontból igazad van, hogy nem volt fontos, mert hogy most nem is tértünk ki rá, amivel persze benne van az is, hogy megint ugrottunk az időben.
Hát igen, most is ugye az utódlás kérdése a fontos. Akkor itt térnék ki rá, hogy nekem az érzésem az eddigi lement négy résszel kapcsolatban, minthogyha nem lenne olyan szoros a kapcsolódása az epizódok között. Tehát én igazából külön-külön is egy ilyen jó egyórás filmet kaptam, amiket ugyanúgy tudnék nézni, hogyha nem láttam volna az előző részeket. Hogy igazából minden egyes epizód egy komplett történet van eleje, közepe, meg vége, nem pedig az van, hogy őrült cliffhangerek vannak, és úgy tűkönülve várnám a következő részt. De persze várom, csak hogy igazából minden rész egy komplett sztori. Nem tudom, ti ezzel hogy vagytok?
Hát mivel itt ugye egy történetszál van főleg, az előző részben kettő is volt igazából, mert ugye volt a ráketetős rész, meg az udvar, itt meg gyakorlatilag csak egy volt, szóval persze, ezt bárki tudja követni, mert igazából annyi az alaptörténet, hogy van egy hercegnő, aki trónörökös szeretne lenni, de egyelőre nem lehet az, és akkor kiszökik a nagybátyjával, majdnem szexre kerül sor, és utána ennek a következményével szembesülnie kell. Tehát hogy gyakorlatilag ezt a sztorit el lehet mesélni másfajta köntösben, vagy másfajta helyszínen is, tehát hogy abszolút ez teljesen érthető, meg ebben a szempontból tényleg nagyon különbözik a trónok harcától, hogy millió történet száll helyett egy darab, és ez az egy darab is, ami most volt ebben a negyedik epizódban, ez olyan, mint egy ilyen szappenopera, ahol átlagosnál több az ilyen szex.
Hát nem akartam ennyire előre szaladni, mint emlékezetes jelenetek,
de ha már így
alakult. Hát egyrészt ezen a jeleneten nagyon felháborodtak a rajongók.
De melyik három szex jelenet is volt?
Hát azon, hogy itt konkrétan vérfertőzés van. Csak...
Hát nem volt igazából. Már ez most hát ilyen, igen, ez most ilyen filozófiai kérdés. Filozófiai kérdés, hogy a csókolózásod már vérfertőzése, vagy a szex is kell hozzá.
Igen. Csak egy kérdés az, hogy milyen rajongók ezek, és akkor most itt mutatom az idézőjeleket, hogy milyen trónokharca rajongók azok, akik nem voltak ilyesmire felkészülve. Hiszen hát a Lannistereknél, akik ugye nem is voltak Targaryenek,
igen,
is volt testvérszex, hajaj, gyerek is lett belőle, a Targaryeneknél viszont, és akkor megint egy ilyen kitalált fantasy világ kerül szembe a felvilágosult 21. századi erkölcsel, hogy nálunk ugye tán a unokatestvérek házasságához is engedély kell, meg mindenféle hosszadalmas procedúra, ha esetleg úgy alakul, és már akkor is lehet, hogy a faluba csúnyán néznek rád. Itt viszont ugye, hogy a Targaryenek a valériai vérüket, vérvonalukat úgymond kicsi belterjesen ugyan, de megtartsák, ezért hát ott nagyon sűrűn egymás közt házasodtak. Hát ott csomó olyan Targaryen uralkodó volt, aki a saját lánytestvéreit vette feleségül, és testvéreit, tehát nem az, hogy egyet, hanem többet is. Mm-hmm. Tehát nem csak, hogy vérfertőző volt, hanem még poligamista is, vagy hogy kell ezt mondani. Tehát, hogy többnejűség. Többnejűség és vérfertőzés az teljesen bevett szokás volt ennek a nemesi háznak a tradícióiba. És akkor, ha ezt elfogadjuk, hogy egy fantasy világ így működik, akkor furcsa az ilyen felvilágosodás utáni, meg az ilyen szerelemből szőtt házasságokban felnőtt emberként ezen így viszajogni, meg ilyen Twitter áradatot csinálni belőle. Mert ugye most így ez van.
Igen, most megint ez a botrány, ugye kikerült a hír a port.hu-ra is, hogy ugye ezen nagyon felháborodtak a rajongók, vagy hát legalábbis itt megint csak nem tudjuk, hogy a rajongók mekkora hányada, pontosan hány embert érint ez a felháborodás, de hogy igen, hogy azért ez a vérfertőző kapcsolat jelenet azért ez erősen kiverte a biztosítékot, holott igen, ahogy mondtad, ugye a Lannistereknél is, ugye hát a fő szerelmi szál az igazából az volt, hogy a két testvér az szerelmes volt egymásba, lefeküdtek többször. Hát az első évad első része ugye arról szól, hogy rajta kapják őket, és hát igen, ezért igen. Egy kisfiút ki kell lökni az ablakból.
Ezért lett a végén tolószékes a király a sztori végén.
Igen, igen, igen. De és hogy...
Azt is meg lehet érteni, így utólag, annak, aki nem olvasta a könyveket, hogy nekik miért kellett titkolozni, mert hogy a Lannistereknél ez nem volt szokás, tehát ugye ez nekik tabunak számított volna, és hogyha ők nem Lannisterek lettek volna, hanem nem tudom, Targaryenek, akkor valószínűleg azt a kisfiú se lökik az ablakból, mert Targaryeneknél nem akkora botrány.
Igen. De hogy itt ugye nézőként, és akár friss nézőként, vagy akár rajongóként is valószínűleg azért sziszenhet tett fel az ember, amikor látta ezt a jelenetet, hogy ugye Daemon és Rhaenyra elmentek a bordélyházba, és ott simogatták egymást, meg történt, ami történt, mert hogy itt megint csak az van, ami két résszel korábban is, hogy ugye itt a súlyos korkülönbség okozta, nem tudom, rádöbbenés, hogy itt megint csak 16 éves gyerek.
18.
Nem.
De. Hát ugye 17 éves volt az előző részben, azt ki is mondták, hogy 10 és 7, ezt így mondták, és azóta eltelt legalább egy év, tehát 18 éves most már.
Na jó, de még mindig olyan, tudod, olyan gyerekként hát tekint rá az ember. Tehát láttuk, még ekkora volt, amikor
igen,
az első
de szerintem a felháborodásban ez pontosan benne van, de is, szerintem lehet, hogy még erősebb is a felháborodás. Ugye emlékeztek, az Ariának volt egy szexjelenete, és ezen is így, hogy felháborodtak az emberek, ott, hogy akkor már 18 éves volt, de hát mindenki...
Bőven már 20...
Most nem a színészről beszélek, hanem a karakterről. De lehet, hogy a karakter is.
Na igen, hogy őt is ilyen kis
igen, igen, 10 éves. Mondjuk én is, amikor néztem ezt a szexjelenetet, akkor így megnéztem az IMDb-n gyorsan, csak kíváncsiabb, hogy hány éves a színésznő. És akkor utána azt mondtam, hogy jó, akkor nekem most tetszik. Most már merem azt mondani, hogy ez jelent nekem tetszik. Így, hogy már kiderült, hogy igen, legális.
Igen, ez a rossz, meg ezért is ilyen hát mi is ilyen óvatosan fogalmazunk, hogy ugye persze a való életben a nagybátyáddal, meg az unokahúgoddal nem szabad szexelni. Tehát ez így, ez, mert különben akár még bírósági ügy is lesz belőle. Tehát igen. Ez világos. Remélem mindenkinek. Csak ugye ilyenkor mindig az van, hogy azt próbál, oda fut ki a dolog, hogy az HBO propagálja ezt a fajta viselkedést, hogy jó, figyelj, hát nézd, milyen menők ezek a Targaryeneket, itt szexelnek össze-vissza a rokonok. Te is csinálhatod ezt, hiszen hát nézd meg, majd még király is lesz belőle a végén. Tehát, hogy itt fontos egy lépést így hátrébb lépni, hogy oké, a való életben te ne csinálj ilyet, de közben meg azt fogadd el, hogy egy kitalált világ univerzumában ezek így működnek, és hát hogyha nagyon-nagyon spoileresek akarunk lenni, és én nem néztem félre egy ággal a Targaryenek családfáját, ez a két szereplő nem most először hámozza le egymásról a ruhát, majd a későbbiekben sem.
Mármint, hogy de most ugyan? Először, tehát hogy akkor nem utoljára.
Mármint, hogy nem utoljára, na igen, köszönöm, így akartam mondani, tehát hogy bőven lesz még itt unokahúg nagybácsi szex.
Hát ugye Jon Snow meg a Daenerys is unokatestvérek voltak.
Igen, hát igen.
Na igen, de hogy ugye úgy ennek...
Na de nem tudták.
Igen.
De ennek a sztorinak, Daemon és Rhaenyrának a története és jelenete ugye azért ilyen megbotránkoztatható egyesek szemében, mert hogy ugye itt nem elég, hogy vérfertőzést lehet kiáltani, hanem pedofiliát
hanem
is.
Még egy gyerek lán,
igen, tehát hogy itt ugye ezt a kettőt kell valahogy egyeztetni a fejekben, mert hogyha még egyrészt elfogadom azt, hogy ez egy fantasy, ahol a családon belüli szerelem nem tiltott, akkor még mindig ott van az a másik dolog, hogy hát itt egy 16 vagy 18 év körüli lányról szól ki, aki a nem tudom hány évvel idősebb unoka bátyjával.
Hát max 15 éve idősebb, azért az nem akkora korkülönbség.
Hát hol igen, hol nem. Tehát,
abban a korban nem.
Persze, hát...
meg a királynak ugye a feleség is az szerintem sokkal fiatalabb. 30 éve.
Persze, de hát...
Hát igen, és emiatt is érdekes ez a jelenet, meg ahogy így előkészíti ugye a másik szex jelenetet a királyi testőrrel, hogy azt akarta ugye bemutatni a maga pucér segges, meg egyéb kivillanó, mit kivillanó, hát nem volt ruha ott senki, amikor ott mindenkivel. Tehát, hogy az volt szerintem ezeknek a jeleneteknek a lényege, hogy míg a középkorban, meg a legtöbb fantasy történetben az, hogy melyik család ifjúi fognak majd összeházasodni, tehát ez egy ilyen szülők által kitalált dolog volt, hogy fognak majd az adott házak még jobban prosperálni. Itt ugye a Daemon herceg is úgy adta elő ezt az egészet, hogy a szabad szerelem, meg a szabad ilyen párválasztás, meg hogy így kinek adod magad, az igenis egy tök fontos dolog, és a te döntésed. Uh-huh. És ugye Martin erről is nagyon sokat beszélt, mindig sokat beszélt, de hogy így a sorozatpremiér előtt így főleg ilyen női rajongók, így, akik esetleg a könyvet is ismerték, folyton arról faggatták Comic-Conon, meg mindenhol, hogy ez a, amiről már korábban is beszéltünk, hogy a nők, mint királyi drónörökösök, annak a szerepe az majd hogy lesz, meg akkor tényleg ebbe így bele fog-e menni a sorozat, meg ez a szabad, hogy a nő döntsön arról, hogy úgymond a szüzességét kiveszi el, ne az, akit mondják neki, az apja, meg a király segítője, hogy Marbury vele kell, mert az lesz a legjobb a királyi családnak, hanem hát egy lovaggal, mert hát, hogy ő úgy szerette volna. Csak hát ilyennek valószínűleg a sötét középkorban nem nagyon voltak.
Amúgy...
Vagy hát, ha voltak, akkor annak meg lett az eredmények, ki lett.
Hát igazából a démonnak a példabeszédének az volt a tanulsága, hogy kötelességből kell házasolni. Tehát ő is azt mondta, hogy a király, csak hogyha megházasolsz, akkor mellette ki tud élni a vágyaidat, hát másképpen is. Tehát, hogy nem jelenti azt, hogy neked monogámiába kell élned.
Hát igen.
Nekem azt tetszett a jelenetben, hogy ezt a szexualitást nem ilyen bűnös dologként ábrázolta, mármint, hogy láttuk a Renéra személyén, hogy neki ezt tetszik, amikor bevezetik ebbe a, hogy hívták magyarul? Azt mondom, hogy pleasure house angolul. Tehát, kúpleráj mondjuk úgy. Tehát, hogy neki,
igen,
hogy nyilván egy picit meg volt illetődve, de hogy ahogy nézte, hogy egyre jobban tetszett neki, és ugye annyira feltüzelődött benne a vágy, hogy utána kvázi rávetette magát a testőrére. Tehát, hogy nekem ez tetszett, hogy ilyen szabadon ábrázolták a szexualitás női szemszögből, tehát nem egyfajta ilyen tabuként, meg nem egyfajta ilyen negatív dologként. Nyilván a vérfertőzős része a negatív, de hogy utána ő kiélhet ezt pozitívan is a testőrével.
Igen, tehát hogy ott ugye ahhoz az kellett, hogy a démon visszautasítsa, vagy hát, hogy ott észbe kapjon.
Hát ez az, hogy ezt nem tudjuk, hogy mi történik, ezt akartam megkérdezni. Szerintetek mi történik?
Itt van nálam a Biblia, a könyv, ami alapján készül a sorozat, és direkt után, tehát megnéztem konkrétan ezt a jelenetet. Elvileg az van, hogy az most mindegy, hogy Démon herceg itt fél éve már a királyvárban, és amúgy minden tök oké. Okay. Egy kicsit visszaszokik a környezetbe, megint eljárkál nagyon sokat a kuplerályokba, és az van, hogy ennek a történetnek igazából két nézőpontja van. Az egyik az, hogy tehát nyilván Démon és Rhaenyra nagyon jól elvannak, még együtt sárkány lovagolnak Syraxes és Caraxes hátán, szóval tök jó a viszony köztük, és aztán az egyik elbeszélés szerint Démon herceg elcsábította unokahúgát, a hercegnőt, és elvette szüzességét, amikor szeretőként rajta kapta az ágyban Sir Arik Cargill, a királyi testőrség lovagja, és a király elé vitte őket. Rhaenyra kijelentette, hogy szereti nagybátyját, és könyörgött apjának, hogy hagyja őket összeházasodni. Szóval ugye itt a sorozatban pedig ugye az történt, hogy igazából a démon mondta azt a királynak, hogy adja őket össze, mert hát így már senkinek nem fog kelleni. Viserys király erről hallani sem akart, és emlékeztette lányát, hogy Démon herceg már van felesége, blablabla, bla, bla, nyilván száműzte, és így tovább. Ezzel szemben a másik elbeszélés ennél jóval perverzebb. Most nem olvasnám fel az egészet, de van benne ilyen, hogy Rhaenyra a királyvár szajháitól tanulhatta meg a női praktikákat, illetve nyilván egy ponton elmentek sárkánykőre Démon hercege, ahol megtanulhatta, hogy hogyan kell szájjal kielégíteni egy férfit.
A sárkányon?
Nem. És... és. Na igen, És itt van az, hogy Riner a hercegnő szűz maradt, mert ártatlanságát ajándékul szánta szerelmének, ám amikor végül kiállt fehér lovagja elé, felhasználva mindazt, amit megtanult, Sir Criston felháborodva küldte el őt. Hamarosan napvilágot látott az egész történet, nem utolsó sorban Gombának köszönhetően ő az, aki ezt a pervers történetet írta. Viserys király először egy szót sem hitte belőle, amíg maga démon herceg meg nem erősítette. És akkor itt mondta, hogy add hozzám a lányt, mert ezek után ki más venné feleségül. Szóval, hogy igazából ebből a két fiktív történetből, vagy a két különböző elbeszélésből csinált egy harmadikat, összemosta az HBO, és csinált egy harmadik történet, úgyhogy szerintem ebben a szempontból voltak kreatív, hogy nem az van, hogy az egyik olvasatot, vagy a másik olvasatot követte csak, hanem meglátta ebben a sztoriban a potenciált, és kihozta belőle ezt.
A potenciál.
Jó. Hát csak az nem derül, hogy a démon az végül is miért nem fejezte be, amit elkezdett. Egyébként a Szaposnik azt nyilatkozta valami verkfilmben, vagy nem tudom, milyen audio kommentárban, hogy hát impotencia miatt, vagy nem állt föl neki, hát ezt valahogy jelezni kellett volna az epizódban, mert így most tehát így nem derül ki. Lehet, hogy ez szándékos volt, hogy egyfajta kétértelműség, és egyébként több ilyen kétértelmű dolog van ebben az epizódban, ami abban a szempontban jó, hogy lehet most róla beszélni, meg találgatni. Például az, hogy mondjuk a királynak ugye azt mondja az Otto, hogy hát hogy ők lefeküdtek egymásra, mármint a lánya meg a démon, hogy azért mondja azt, mert ő tényleg azt hiszi, tehát hogy a kémei jelentették, hogy csókolóztak, és akkor utána nyilván lett szex, vagy ő tudja, hogy csak csókolózás volt, de királynak nyilván azt kell mondani, hogy szex volt, mert az erősebb. Tehát ez se derül ki.
Igen, Ottóra még visszatérhetünk később, de hogy itt igazából akkor maradjunk annál, hogy ugye démon határozottan nem, vagy legalábbis nem látjuk, hogy történt volna bármi, illetve Rinér a viselkedéséből is arra következtetünk, hogy valóban a szüzességét meghagyta Sir Criston Cole-nak. És ezzel szemben viszont nagyon jó volt megint ez a párhuzamos vágás, ami az első részben a szülés és a vérontás a lovagi tornán, itt viszont a kényszerből elszenvedett koitusz a királlyal, valamint az érzéki odaadó szex, ugye a Rinéra részéről a lovaggal, hogy ott ez megint egy nagyon jó párhuzamos vágás volt a készítők részéről, hogy bemutatták, hogy igazából mi a különbség a szabadság és a között, amit a királynénak el kell viselnie. Igen. Amit ugye az apja parancsára tesz, és ugye ez volt így a nagy kontraszt, hogy...
Igen, meg hát a képi világból is kontraszt volt, tehát a királynak a jelenetét azt ilyen teljesen hagyományos módon láttuk, ezt az egész kuprális dolgot, meg ilyen nagyon... Érzéki zene, ilyen nagyon színezett képek, szerintem az tök jó volt, meg volt csinálva.
Huncut nevetgélés a háttérben, meg egyéb hangok, amik olyan hangosak voltak, hogy én pont így...
Vagy a buszorát.
Ezt pont vacsorához készülődve a konyhában néztem a telón, és nyitva volt az ablak, és már annyira ott ment a extázis, hogy ott így le kellett halkítanom, hogy úristen, valaki lenne, elmegy az utcába, mit gondol, mi megy itt az első valatát, gyorsan lehakítottam. Nekem ezért is emlékezetes jelenet volt többek között.
Meg ugye láttuk, hogy a királynak tovább rombolt a testi állapota, tehát ilyen nem tudom, fekélyek vannak most már mindenhol a testén.
Állítólag az ujjakat vissza megrajzolták, és most már úgy van fenn. Nem fact-checkeltem, de hogy állítólag ezt megszerelték, ezt a bakit.
És mit gondoltok? Otto karrierjét végleg véget ért?
Biztos, hogy még találkozunk vele. Túl jó karakter. Csak hát hol? Pont így ezen gondolkoztam, hogy ilyen elcsapott király segítői, azok azért lehet, hogy a király riválisainál így jó állásba kerülhetnek, hiszen hát egy csomó mindent tudnak a királyról. Úgyhogy...
Hát az a trónokharcában is volt, ugye, Tyrionnál.
Na persze. Úgyhogy azért ő nagy titkok tudója. Hát ha csak nem gyorsan lefejezik, hogy... akkor még okozhat galibát a királynak ezzel, hogy itt kiadta az útját.
Igen, ez egy meglepő húzás volt egyébként, erre nem számítottam, meg arra se, hogy ugye beszéltük róla, hogy milyen töketlen ez a király, hogy itt azért most kiderült, hogy azért, hogyha kell, akkor helyén van az esze, tehát hogy itt most átlátta a szituációt, pláne amikor mondta a lányának, hogy igazából mindegy, hogy most lefeküdtetek vagy nem, mert az a fontos, hogy mit gondolnak. Tehát az egy éles látás volt.
Az egy nagyon jó ilyen, hát nem is tudom, ilyen aktuálpolitikai kikacsintásnak, tehát az, hogy manapság milyen a világ, hogy azt mondja szó szerint, hogy nem számít az igazság, hanem az, amit az emberek elhisznek, vagy ami már igen elterjedt.
Ja. És közben ennek a fordítottja, az is milyen érdekes volt, amikor még a Démon herceg meg a hercegnő kin voltak az éjszakai forgatakba, és ott ugye konkrétan megnéztek egy ilyen előadást, ami így róluk szólt, és hogy igen. A pornép ott nevetett rajta, hogy jó, hát jó van, hogy itten a hercegnő a kinevezett örökös, hát nincs töke, nem lehet belőle jó uralkodó, és akkor ott még a hercegnő még ott fittyegett is, hogy hülyeség, nem úgy van. De ott kellett szembesülnie, hogy azzal, hogy hát itt neki még lesz dolga, hogyha úgymond a pornépet, vagy hát így nem a pornépet, na, tehát hogy így a Westeros lakóit így a maga oldalára akarja állítani, hogyha majd eljön az uralkodásának az ideje, és az azért szerintem jó, elvicceltem meg minden, de azért ott lehetett érezni a jelenetben, hogy az neki ott kemény pofon volt, hogy hoppácska, a kis öcsémmel vannak az emberek, mert ő fiú.
Igen.
És hát igen, itt lesz még majd, amikor sokat ugrunk előre az időbe a konfliktus, hogy hát bizony nem mindenki fogja őt elfogadni törvényes örökösként.
Ugye az is látszott, hogy nem csak a király okos, hanem a Renéra is, mert volt egy ilyenet, aminek nem tetszett, amikor a királynével beszélgetett, a korábbi barátnőjével, hát illetve nyilván most is barátok, csak ugye más a viszony.
Igen.
És ugye hát ő szembesítette ezekkel a vádakkal a Renérát, és ő nem azt mondta, hogy hát igazából csak csók volt és semmi más, ami az igazság lett volna, hanem hogy mindent tagadott, és szerintem az is egy ilyen nagyon okos írói megoldás volt, hogy ezt letagadtatták vele, mert hogy igazából, hogyha már magyarázkodni kényszerülsz egy ilyen szituációban, akkor nem fogsz belőle jobban kijönni, tehát ilyenkor jobb mindent letagadni, és ezt így nagyon jól felismerte a Renéra szerintem.
Hát igen, meg ugye ennek a történetnek ilyen, tehát egyrészt volt egy ilyen kis csapongós része, tehát hogy egyszer a király hol hitt a lányának, hol nem, és aztán közben meg hitt is a démonnak, meg nem is, és ugye a Rhaenyra is tagadni kényszerült a valóságot, és ugye a végén, mint hogyha azt láttuk volna, hogy ugye Viserys király hozott volna egy nagyon magabiztos döntést, és hogy bízik a lányában, de a holdfőzetet mégiscsak elküldte neki.
Igen, esemény utáni főzetet.
Ha ő küldte, én ezen gondolkoztam, hogy tudja, hogy azt ő küldte. És hogy mennyire ki vannak szolgáltatva az ilyen trónörökösök az ilyen udvari intrikának, hogy és hogyha ez Otto bosszúja, vagy bármi, mert érted, most kiigazolja, hogy az tényleg vagy oda megy az apjához, hogy apu, te küldtél nekem olyan főzetet, ami, hogyha esetleg van egy magzat, elhagyja? Nem. Biztos, hogy nem fogja.
Nyilván nem megy oda, hiszen alig beszélnek. Tehát hát ez igen. Kávé így akkor beszélnek, és amikor forog a kamera.
És nem mutatták, hogy most akkor ezt megissza, kiönti. Tehát ez és még így benne van a levegőben, hogy akkor ezzel mi lesz.
De igazából azt sem tudjuk, hogy a démonnak mik voltak a szándékai. Tehát nekem az nem világos, hogy most tényleg csak meg akartam mutatni a unokahúgának a éjszakai életet, és akkor ott belesodródtak ebbe a szituációba, vagy hogy neki tényleg az volt a szándék, hogy kvázi kompromittálja, mert ugye van egy erre utaló jelenet, amikor bemennek a bordélyházba, akkor leveszi a csuklyát a lány fejéről, és akkor ez egy kvázi felismeretővé teszi. Tehát, hogy lehetett az a célja, nyilván tudta, hogy ott vannak kémek a bordélyházba, és akkor ezzel a királyt választás elé állítja, hogy add hozzám a lányodat, mert különben hát problémák lesznek. Vagy tényleg csak improvizáltam, amikor ugye a király ott szembesítette, hogy mi történt, akkor nem volt kedve tagadni, de hogy ez nem egy ilyen előre kitervelt dolog része volt.
Én inkább az előre kitervelt forgatókönyv mellé tenném le a voksomat, mert hogy nagyon gyanúsan fölajánlott a trónját és kardját, vagy koronáját és kardját a királynak, ami ugye nem val az eddigi megismert jellemére, tehát hogy az hát abszolút igen, nem ő lenne.
Én is erre hajlok, és hogy neki nagyon rafináltan kell már csak azért is csinálni a dolgokat, hogyha valaha is a trón közelébe akar jutni, és nem csak úgy, hogy így oda megy és hajlong, hanem hogy esetleg rá is akar ülni, vagy ő úgy lehet király, hogyha a fiatalabb trónörökösök ugye meghalnak. Hát igen. Gondolom a sárkánylovas hercegnőt nem akarja megölni, mert hát látszik, hogy van, működik köztük a kémia, hát akkor akár lehetnének is együtt, és akkor, hogy majd akkor a gyerekeik legyenek a törvényes uralkodók, de akkor viszont ki kell golyózni a fiút, aki született az új feleségtől. Tehát neki hát úgy, igen, úgy de... kell itt játszani, meg így a dróton rángatni a bábukat, hogy azért ő is jól jön ki a dologból, ne ártson mondjuk annak a hercegnőnek, akit kedvel, meg hát ők sárkánylovasok, meg minden a családban lehet családtagokkal is szorosabbra fűzni a viszonyokat. Viszont akkor, aki ilyen oldalági, az megtakarodjon. Tehát itt nem csak az van, hogy lenyakazok mindenkit, és akkor majd én ülök a trónra.
Hát igen, de itt az kiderült, hogy van annyira fafejű a király, hogy igazából ragaszkodik az esetleg nagyon korán és nagyon hirtelen meghozott döntésében, hogy ő már pedig csak is és kizárólag Rhaenyrát fogja örökösének megnevezni. Tök mindegy, hogy hány fiú utódja születik, nem fog az Ottónak kedvezni azzal, hogy majd az ő unokái lesznek a trónörökösök, és hogy ehhez makacsú ragaszkodik, hogy már pedig csak azért is a Rhaenyra lesz, és erre talán ugye rájött Daemon is, aki viszont rájött, hogy nem kell feltétlenül bármit is csinálni a kis srácokkal, hanem neki bőven elég az, hogyha Rhaenyrát olyan helyzetbe hozza, hogy ami igazából neki is kedvező.
Ja, igen, abszolút.
A neten terjed egy kép, és az a harmadik részből van kivágva, hogy a harmadik részre utal, hogy a havas John azt kérdezi Aemon mestertől, hogy miért varjakkal küldözgetnek üzeneteket, és akkor erre Aemon mester azt mondja, hogy mert Daemon herceg egyszer agyonvert egy követet, amikor rossz hírt kapott. És most ezt nem tudom, hogy a Photoshop világában mennyire valid, mennyire true ez a kép, de hogyha ez tényleg így volt az eredeti trónok arcában, az nagyon jó kis visszautalás a sárkányok házában erre. Viszont ugye mémek is születek ebből a jelenetből, amikor a Daemon felolvassa azt a cetlit. Én láttam egy olyat, amin az van, hogy azt olvassa éppen, hogy 200 évvel később Bran Stark kerül a trónra, mert neki jobb a sztoria, és ezért veri agyon a követet. A másik az még jobb, az pedig a Rotten Tomatoes-nak a sikerlistája, amin a She-Hulk előbbre van, mint a House of the Dragon. És ezért agyon veri a követet.
Ja, tényleg előbbre van?
Elvileg igen, van, 87%-ot kapott a rajongóktól, ez meg 86-ot.
Mondjuk ez vicces, hogy mémeket ismertetni podcastben. De majd keressenek rá, kedves hallgatók.
Én jót láttam, hogy a valami ilyesmi foglalkozott, hogy a Matt Smithnek miért fáj a hátam, mert hogy neki kell az egész sorozatot a hátán cipelnie.
De amúgy, ha már szóba került Matt Smith, én nem érzem, hogy nem tudom, megérné a pénzét. Tehát az elmúlt három részben sem éreztem azt. Most
pláne ezzel
sem
a hülye rövid frizurával. Szerintem az botrányos.
Igen, ez a rövid frizura, ez nem annyira kompatibilis a középkori fantasy világgal, de hogy nekem tényleg nem, én nem érzem azt, hogy ahogy a mém is mondja, elvinné a hátán ezt a sorozatot, nem tudom, ti hogy vagytok vele amúgy.
Hát illetve akkor ez így egy eléggé lefitymálóan vonatkozik a többi szereplőre, aki még ennyire se viszi a hátán a sorozatot. Tehát, hogyha ő van a legjobbként kiemelve. Egyébként nekem nincs bajom vele.
De nem, tehát, hogy arra gondolok, hogy ő a húzónév, vagy ő a nagy név, ahhoz képest egyrészt tehát nincs annyit képernyőn, meg nem tud annyit a karaktere, vagy még nincs megmutatva annyira a karaktere, hogy azt mondanám, hogy megértem azokat, akik a Matt Smith miatt nézik, mert amúgy szerintem az ő karaktere, vagy az ő jelenléte nem ad hozzá semmit. És tehát most ebben a részben, amikor kifejezetten sokat volt képernyőn, igazából nekem vizes 8-as volt, hogy az amúgy a Matt Smith.
Hát nekik azok, akik csak miatta nézik. Valami fanatikus Dr. Who rajongók lehetnek, akik úgy nézik ezt az egészet, mint egy...
Ja, mert itt azért beszéltünk az elején a Sanyival, hogy azért a Matt Smith az, aki itt be volt dobva, hogy ő lehet az, aki miatt majd sokan rácsatlakoznak erre a sorozatra, hogy ahhoz képest szerintem nem tudom, akárki is lehetne. Sanyi, te ezt hogy
Hát ugye az tény, hogy most mellékszereplő egyelőre. Meg nehéz úgy kapcsolni ezekhez a karakterekhez, hogy tényleg évek telnek el két epizód közt, tehát nincs egy ilyen kontinuitás. Uh-huh. És valószínűleg még nehezebb lesz, amikor lecserélődik a fél gárda, vagy ebben a fiatal színészők. A Matt Smith az nyilván maradni fog, lehet, hogy akkor majd így erősebb lesz ez a kapcsolódás.
Szerintem, haja.
Szerintem ebben az is benne van ebben a nagy várakozásban, hogy ugye mindig kell egy ilyen negatív figura, akit így lehet utálni, de közben azért vonzó is egy picit, tehát az a Jamie Lannister volt, aki ugye egy ilyen vérfertőző szőkeherceg, tehát hogy igazából semmi szimpatikus nem volt benne, de a végére mégiscsak kapott egyfajta ilyen megváltást, és ha most megnézzük a többi szereplőt, most ilyen igazán utálható gonosz nincsen, tehát is van a segítő, aki ott csendesen ármánykodik a háttérbe, tehát egyedül a démontól lehet azt várni, hogy kavargassa a szart, és egyelőre tényleg ő is ilyen takaréklángon van. De szerintem ez a dramaturgiából is fakad, tehát hogy uh-huh. az időugrásokból is. De ahogy én a Smith felégedett vagyok, tehát az ő teljesítményével, mint színész.
Hát jó. A következő részben elérkezünk az évad feléhez, úgyhogy elvileg...
Ó, így telik az idő.
Igen. Úgyhogy elvileg valami nagyon nagy dolognak kell történnie, hogy tényleg továbbra is megmaradjon a kedv az első évad második felére. Úgyhogy szerintem kíváncsian várjuk mindannyian.
És azt álmodtam, vagy tényleg voltak ilyen hírek, hogy majd lesz egy Havas John spin-off sorozat?
Én is láttam ezt a képet, hogy elvileg... fejlesztés alatt van egy Havas John spin-off, meg egy a Duncan és Egg spin-off igen, is, igen. Meg még amellett még két valami, de hogy...
De közben ez... meg egy azt a sorit meg elkaszálták egy pilot után, amiben Naomi Watts szerepelt volna, és hogy ilyen...
Hát azt igen, de ezt a maradék négyet még nem.
De hogy mi alapján dől el, pedig az is egy tök érdekes korszak lett volna, Starkokkal tele lett volna, meg a másokkal, meg ilyenek. Azért
hát szóval szerintem itt ezzel az lehet a helyzet, hogy valószínűleg még írják a forgatókönyveket, vagy a pilot epizódnak a forgatókönyvet, és akkor így be lehet dobni ezt a breakinget, hogy amúgy még készül négy sorozat. Hát igen, lehet készül, de azt még ugyanúgy elkaszálhatják, mint ezt a Naomi-vácsosod.
A Duncan és Egg az baromi jól működhet, mert a novellás kötetben nagyon jók, képregényben is jók voltak ezek a karakterek, és az is így a Targaryen családnak mindenféle ilyen szimpatikus, meg kevésbé szimpatikus embereinek a kis purpallérja, nagyon látványos lovagi tornával, meg ilyen aha élményekkel, hogy hogy ő is Targaryen, baszki, jó! Meg ez a Duncan, ez a kóborlovag is egy nagyon szimpatikus figura, úgyhogy abból baromi jó sorozatot lehet csinálni. Csak az olyan, hogy így 10 évadig jó, és hát akkor utána mi lesz?
10 évad?
Vagy 10 epizód, évad.
Fú.
Amíg...
Borzasztó lenne.
Amíg Egg kicsi, mert jaj, hát utána ő szörnyű király lesz, hogyha jól emlékszem. Nagy korában, jaj.
Hát de egyelőre maradjunk a Sárkányok házánál. Az is elég izgalmakat fog tartogatni még. Na jó. Hát akkor köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, iratkozzatok fel minden port.hu-s felületre, ahol ott vagyunk, olvassatok rengeteg port.hu-s cikkeket, legközelebb ugyanitt találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!